Hétvégi menetrend. Kultúra, gasztronómia, utazás, könyv és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Jó reggelt kívánok, folytatjuk a hétvégi menetrendet, benne pedig menni enni. A Baranya vármegyében található hagyományos értéket képviselő orfűi malmok érdemelték ki az idei évtájháza címet. Közölte a Tájházak és Szabadtéri Múzeumok Szövetsége. A címet 2004 óta minden évben annak a tájháznak a fenntartói vehetik át, amelyik példaértékű tevékenységével hozzájárul a magyarországi és kárpát-medencei népi építészeti értékek és a hozzájuk kapcsolódó hagyományok megőrzéséhez, megismertetéséhez. Füzes Katával, az orfűi malmok gondozásának központi alakjával Buza Sándor beszélget.
Mivel érdemelték ki az orfűi malmok azt, hogy az év tájháza kitüntetést megkapják, de mielőtt még erre válaszol, mi a többes szám? Mi az, hogy orfűi malmok? És egyáltalán, aki még mondjuk nem járt ott, annak mit kell elképzelnie? Hova kerül? Milyen környezetbe kerül? Mik vannak ott?
Azért malmok, mert hogy nem egy malmunk van, hanem három.
Gondoltam.
Tehát a többes szám az ennek szó, igen. Eredetileg történelmileg egy kis gabonaöllővízi malom volt itt, mert található is a 70-es évek elején, amikor létrejött itt a Malom Múzeum, akkor telepítettek át ide egy száraz malmot egy szintén baranyai településről, Mekényesről, tehát 74-től két malom van, és 2016-ban már a mi gondozásunk alatt épült egy harmadik, egy papírkészítő malom.
Az mit jelent, az mit jelent, Kata, hogy áttelepítették? Azt kell elképzelni, mint a klasszikus épület átmentés, hogy az alapjainál elvágják, felszedik, fölteszik egy nagy trélerre, oda viszik és felállítják?
Nem, ebben az esetben egy rekonstrukcióról beszélünk, az épület az eredeti malomnak a mására itt megépült, viszont az összes berendezés az eredeti. Ott leszerelték, megszámolták,
értem,
és idehozva minden összerakták.
Tehát akkor ebben a pillanatban ez a három orfűi malom, ugye ezért malmok, van egy vizes, egy száraz és egy papírmalom.
Igen. Egyébként a papír is vizes malom, mert hogy a meghajtást azt víz biztosítja, ugyanúgy vízi kereke van, mint a gabonaöllő vízi malomnak.
Értem. Kik gondozzák ezeket a malmokat?
A Malomkő Alapítvány, ez az alapítványunk, aminek a fenntartása alatt működnek a malmok, és korábban egyébként Malom Múzeumként hívtuk magunkat, mert hogy a múzeum volt itt a fő attrakció, és most is az az igazság, hogy a malmok az alfája és az omegája itt minden tevékenységünknek, de annyira kibővültek már a tevékenységeink, hogy ezt a múzeum kategóriát egy picit másképpnek éreztük, ugye megnevezés terén, mert hogy van a vendéglátás, egy saját kis kávézónk van, ahol saját magunk által előállított péksütik, sütemények kerülnek a pultba. A papírmalomban papírkészítés zajlik, rengeteg foglalkozásunk van, gyerekeknek, felnőtteknek, és rendezvényeink is vannak.
Na most, ha ezek a malmok múzeumi jelleggel bírnak, akkor miért tájház kategóriában lettek kiemelve?
Azért, mert tájház is vagyunk, ugyanis 1970-ben jött létre maga ez az intézmény, a létesítmény, az Orfi Malom Múzeum, amely megnyerte egyben a tájház kategóriát is, tehát tájházként is funkcionálunk. Ugyanis egyrészt itt a vízimalom, amit édesapám még egyébként a 90-es évektől vagyunk itt, és akkor felújítottak, és újra üzembe állítottak, tehát tényleges őrlés is volt a gabonaöllő malomban. Egy olyan örökséget őrzünk, amely azt gondolom, hogy így példaértékű országosan is.
Hát hiszen ez a feladata annak, akik erre adják a fejüket, hogy megőrizzék, igen, a hagyományokat. Ez a vízimalom ugye akkor ez volt az első, amelyik ott állt.
Igen.
És ezt azt olvasom, hogy ez már a középkorban is ott állt. Mikor a datálható ennek a megépítése, vagy a története?
Igen, a leírások szerint az Árpád-korban is már őrlőhely volt. 300 méterre található a vízfőforrás, ami mecseknek az egyik a legbővebb vízforrása a mai napig. És ennek a vízét vezették ide annak idején is. Ugye a török időkben elnéptelenedik a település, nincsenek nagyon feljegyzések róla. És a 18-19. Században, amikor Mária Terézia idején a svábokat, németeket betelepítik ide a faluba, ők adnak egy új lendületet a úgymond malomiparnak, vagy ennek a malomnak is. Mitchinger család gondozásába kerül, és tulajdonába ez a malom, akik áttérnek a kövesőrlésről a hengerőrlésre. A hengerőrlésről annyit kell tudni, hogy nem kövek zúzzák szét a gabonaszemeket, hanem két egymással szembeforgó hengerpár, az, ami összeroppantja a gabonaszemeket.
De változatlanul, változatlanul az erőt a víz adja.
Az erőt a víz adja, igen, csak a technológia változott. Az 1900-as éveknek az elején lecserélik a köveket hengerre. Tehát fejlődtek, haladtak a technika vívmányaival.
Akkor, amikor eldőlt, hogy annak a szárazmalomnak a mását azt fölépítik, akkor ott már elkezdődött egy tudatos olyan tervezés, hogy itt majd egy olyan egységet képeznek ezek a múlt emlékek, amik fejleszthetők, amik bemutatják a múlt értékeit és megtartják a tradíciót? Tehát akkor már felsejlett annak a vonala, hogy majd jön a következő molom, aztán jön a következő molom, és még akár jöhet valami más is?
Részben igaz, annyi igazából, hogy felmerült annak a gondolata, és nem csak gondolati szinten, hanem tervek is készültek, annak érdekében, hogy itt Baranya megye népi építészeti skanzenjét, egy néprajzi múzeumot. Amikor ugye ez elkezdett úgymond divatba jönni, vagy az országban több régióban is kijelölték a helyeket, hogy hol fognak skanzeneket létrehozni, visszaállították 70-ben az államosítás után ezt a gabonőr, az eredeti kis vízimalmot, áttelepítették aztán a száraz malmot, és egyébként több más épület nem kifejezetten egy malom skanzent, vagy egy malom múzeumot szerettek volna létrehozni, hanem ténylegesen ami a mai skanzenekre, szabadtéri múzeumokra jellemző épületeket, hagyományos mesterségeket akartak bemutatni, épületeket ide telepíteni, ami erre a tájegységre jellemző, de aztán financiális okokból, egyéb más okokból ez végül is nem valósult meg, fennán jött létre a skanzen, a Néprajzi Múzeum, szabadtéri múzeum, és itt megállt a folyamat azzal, hogy megkényesül átkerült ide a száraz malom.
De
az, hogy a malmuk felé léptünk,
igen.
Az már úgymond a mi tovább gondolásunk volt ennek az eredeti skanzen projektnek az alapjain.
És van-e innentől még tovább gondolás valami?
Hát mindig van, igen, folyamatosan vannak terveink. Most, hogyha a malmokat nézzük, akkor nagyon szeretnénk, és már konkrét terveink is vannak, a helyszínt is, helyét is kijelöltük egy kis kanalas malomnak a fölépítésére. A kanalas malomról annyit érdemes tudni, hogy az is egy vízimalom. A meglévő zugóárokba tennénk, tehát vízhajtaná meg a turbinaszerű kereke van ezeknek a kis kanalas malmoknak, és egyébként tőlünk délebbre, Szerbiában, a bosnyákoknál, Horvátországban nagyon sok ilyen kis kanalas malom van. Ezek nagyon egyszerű kis szerkezetek, egy pár négyzetméter összesen az alapterülete, és viszintes a kereke, és kanalak vannak rá erősítve, és a kanalakat csapja meg a víz oldalról, vagy hogy nehéz így elmagyarázni szóban. De ez egy teljesen új típusú malom lenne itt nálunk, ami gyarapítaná a malmot.
Hoppá, nekem is leesett, most legalábbis jól megpróbáltam elképzelni. Tehát azok a klasszikus malmok, amelyek ugye kerékkel működnek, mert a víz hajtja, ott a malom kerék az függőlegesen áll.
Így van.
És a lapátok, a bele rakott lapátokat, majd hajtja a víz. Ez a kanalas malom, ez viszont 90 fokkal elfordítva a vízben fekszik.
Nem a vízben, a víz fölött egy picit.
A víz fölött, és lóg...
Egy csatornába.
Igen, és akkor lógnak le ezek a kis kanalak, és akkor azt pörgeti a víz.
Így valami ilyesmi, igen.
Hát megpróbáltam így magam módján elképzelni, de akkor az a lényeg, hogy az egyik az függőlegesen, a másik pedig vízszintesen.
Így van, igen, ez egy horizontális.
Szerintem soha nem láttam még ilyet.
Nem?
Nem. De mindegy, hát majd meg kell nézni, hogy ez hogy működik, de hát ahogy egyébként azt mondta, hogy akkor itt a délvidékeken, itt Szerbiában azért használnak ilyen malmokat, tehát akkor ennek megvan a történeti hűsége, és ez pedig akkor kvázi egy negyedik elemként fogja bővíteni ennek az egész térségnek a látványát.
Igen, ez a
terv. Mennyire interaktívak ezek a malmok? Ugye mi mindig arról is beszélünk, meg kell beszélnünk, hogy a közönség látogatja, érdeklődik, elmegy, vannak vezetett bejárások, de mennyire tud interaktív módon egy malom megszólítani egy látogatót?
Amit tudunk, azt mi is azt véljük, hogy minden, amit ki lehet próbálni, amit mozgás közben lehet látni, az mindig sokkal nagyobb élményt ad, és sokkal izgalmasabb. Úgyhogy amit tudunk, azt mozgásban mutatjuk meg a látogatóknak. Amíg apáék őröltek, 2009-ig zajlott a vízimalomban az őrlés, addig így felügyelet mellett a ténylegesen üzemelő malomban lehetett körbejárni, hát az volt az igazán nagy élmény. Sajnos ezt az őrlést ezt mi már nem tudjuk biztosítani, viszont a vízikereket elindítjuk, hajtja a hengereket, hajtja a szíjakat, tehát egy élmény mindenféleképpen kap a látogató, és hát hozzá kell tennem, hogy a papírmalom, ami most az élő műhelyünk, ahol ténylegesen papírkészítés zajlik, egész foglalkozásokat, külön foglalkozásokat is tartunk, és a tárlatvezető magát a papírmerítést azt megmutatja. Tehát hogy tényleg nem elképzelni kell, mint ahogy most ön is a kanalas malmot próbált az elmondásom alapján elképzelni, hanem ott ténylegesen részt is tudnak venni a látogatók, illetőleg az idegenvezető megmutatja.
Voltak éppen akkor mondjuk ezek egész napos programok is tudnak lenni, hogyha valaki szépen végigjárja a lehetőségeket.
Hát gyakorlatilag egy bőfél napos programot össze tudunk állítani egy csoportnak itt a programjainkból, látnivalóinkból.
Na most, ha már tájházról beszélünk, és erről a díjról beszélünk, akkor ugye minden tájegységnek megvan a maga gasztronómiai hívószava, vagy hívószavai, hiszen ha az emberek oda mennek, megnézik a épületeket, vagy akár a történelmi múltba kutakodnak, akkor azért előbb-utóbb szeretnének leülni egy jót enni. Milyen étkek várják ott a látogatókat, illetőleg azok tradicionálisak-e? Ha igen, akkor milyen mértékben tudják ezeket megjeleníteni?
Azt tudnám mondani, hogy nekünk melegkonyhánk nincsen, úgyhogy amit kínálunk, az főleg a lisztre, illetve a kenyérfélékre, a magára a kenyérre, a péksütikre épülnek. Illetve egy kis cukrászműhelyt is kialakítottunk a Molnárnak az egykori lakrészéből. Úgyhogy itt sütiket is készítünk, cukrássütiket. De azt kell mondjam, hogy a kenyér az, ami az igazi hívó szó, én azt gondolom, bár ez már lehet, hogy egy picit változott, de hogy a kenyér az, amiért az emberek mindig hajlandóak kijárni, akár Pécsről, vagy a környező településekről. Ez elég régóta zajlik nálunk a kenyérsütés. Eredetileg még apa kezdte el a nyári konyhának a fatüzeléses kemencében, és hát elég hamar kiderült, hogy sokkal nagyobb az igény a jó kenyérre, mint amennyit ez a kemence elbír. Úgyhogy már nem tudtunk nagyon tovább menekülni a gondolat elől, és egy épületben, egy ajtában, amit eredetileg egyébként raktározásra terveztünk, de aztán megszületett az igény, hogy ebben kapjon helyet a kis kézműves pékségünk.
Hát, hogyha Pécsről is kijárnak oda, akkor ennek bizonyára megvan a híre, mert hogy akkor szájhagyomány útján is terjed. Mindig nagyon fontos kérdés egy ilyen szerveződésnél, hogy mennyire tudják megoldani azokat a feladatokat, amelyek kötelező érvények, mondjuk egy állagmegóvás, fenntartás, mert azért ez itt mind-mind pénzbe kerül. Miből és hogyan gazdálkodik az alapítvány? Tudnak-e pályázni, kapnak-e segítséget? Például ez a díj járt-e pénzjutalommal, amit egyből be is tudnak forgatni?
Igen, ez nagyon jó kérdés, és tényleg az elmúlt egy-két évben, azt tudnám mondani, hogy az elmúlt egy-két évben indult el így jobban a forgalmunk a COVID alatt, illetve után. De hát ugye ez mindig kívülről azt mondja, hogy hú, de sokan vannak, hú, de jó. De aztán a másik oldal, igen, a kevésbé vidám oldal az, hogy nagyon sok épület van, amelyeknek a fenntartása bizony komoly pénzeket pénzbe kerül. Részben, szóval amikor lehet, akkor pályázunk természetesen. A líderek azok nagyon jók, mert egyrészt ugye mi léptékünk, másrészt azt már évek óta pályázunk, és ebből mindig van valami, amit rá tudunk fordítani az épületekre. Tehát a pályázati forrás az egyik. A másik pedig, hát nincs mese, nekünk ez a küldetésünk, vagy a filozófiánk, hogy a malmokat, mint ipartörténeti értéket, és hát ebbe az épületek is ugye beletartoznak, ezt őrizzük, és gondozzuk, és fenntartsuk. Úgyhogy nincs mese, hát a bevételből abból rá kell fordítani az épületekre is. Az önkormányzat szerencsére támogató, nagyon minden elképzelésünket egyeztetjük az önkormányzattal, és ha nem is financiálisan, de amúgy támogatóak. Igen, azt mondom, nem mondtam, hogy a tájház, a cím, hát minden igaz, akkor 100 000 forint jutalommal járt. Még gondolkodunk azon, hogy mi lenne az, hogy ne csak így beolvasszuk a működés költségeibe, hanem valami címet adunk neki, hogy mire fordítottuk, még gondolkodunk rajta.
Az előnyt jelent egyébként? Igen, hát nem lesz nehéz felhasználni. Az előnyt jelent egyébként, hogy orfű, meg utána orfűi malmokról van szó, orfű azért az országnak egy nagyon emblematikus kiránduló helye, az ott van egy karnyújtásnyira, tehát akik orfűre ellátogatnak, mert hívja őket a víz, meg a természet, azok előbb-utóbb mégiscsak oda csapódnak a malmokhoz?
Én azt gondolom, hogy igen, bár ugye mi vagyunk az erdő szélén, és ide azért céljányosan kell jönni, tehát nem az út mellett vagyunk, és rögtön észrevesznek bennünket, ez nem igaz. Viszont azt kell mondjam, hogy igen, a szájhagyomány elterjedt már ugye hírünk, és mondjuk egy ilyen cím számomra is meglepetés volt, és lenyűgöző amúgy, hogy mennyien gratuláltak, és mekkora nagy vízhangja volt ennek a címnek. Úgyhogy ezek nagyon sokban hozzájárulnak ahhoz, hogy még több látogatót tudjunk fogadni. Azért lássuk be, hogyha sok látogatónk van, akkor a bevételből is, amit visszaforgatunk a malmokra, akkor könnyebben tudunk mi is nyújtózkodni.
Kata, hogy látja egyébként, orfű fejlődik? Most ezt minden szempontból kérdezem, de elsősorban azért turisztikai szempontból természetesen.
Igen. Szerintem, az én véleményem szerint abszolút fejlődik, igen. Jó volna egy picit jobban fókuszálni így a hosszú távú tervekben valamire specializálódni a településnek, de azért azt gondolom, hogy mindig minden évben vannak fejlesztések, épülések, most például épül a kerékpárút a tó körül, mert egy szakaszon még nem volt meg. Ezek mind hoznak látogatókat, mind kényelmesebbé, jobbá teszik a szabadidő itteni eltöltését.
Van olyan fórum egyébként, ahol leülnek és összedugják a fejüket, és akkor erről elmélkednek?
Igen, én azt gondolom, hogy ezért nyitott a település. A polgármester asszony nagyon támogató és nagyon nyitott. Én azt gondolom, hogy a jó ötletek azok megtalálják a csatornát arra, hogy a településnek a stratégiájába beépítésre kerüljenek, illetőleg pont most keresett meg egy helyi vállalkozó, hogy ő arra gondol, hogy az itteni szellemi potenciált egy kicsit kamatoztatva segítséget nyújtani az önkormányzatnak arra, hogy egy hosszú távú stratégiát írjon, vagy hosszú távú stratégiait fogalmazzon meg a településnek. Mert Orfű egyébként különleges abból a szempontból is, mindazonáltal, hogy gyönyörű lokációja van, és nagyon szép a természeti környezet, de abból a szempontból is, hogy nagyon sokan költöznek ide ki más Igen. településekről, vagy akár nagyvárosokból, és van itt nagyon komoly szellemi potenciál, amit jobban lehetne használni.
Füzes Katával, az orfűi malmok gondozásának központi alakjával Buza Sándor beszélgetett. Picit most pihenünk, aztán a Békés Csabai kolbász készítésének hagyományaival megyünk tovább, maradjanak velünk itt a trend.